10 óra 14 perc van, közölte az OTP az új lakás építési indexét. Erről a témáról fogunk beszélgetni, az új lakáspiac alakulásáról, árakról, keresletről. Itt van velünk a telefonvonalban továbbra is Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője, és itt az első blokkban csak, hogy összekössük az inflációs témával ezt a mostani beszélgetést, az infláció letörésében egy kulcs szerepe lehet annak is, hogy lassul a lakossági fogyasztás, az ingatlanpiacon is jelentősen lassul, jelentősen fékeződik a kereslet. Mekkora mértékű komoly kereslet visszaesésekről, zuhanásokról lehet beszámolni?
Igen, itt több része kell bontani ezt a kérdést. Az egyik valóban az, amit az előző blogban is érintettünk, hogy a monetáris politika szigorít, a több mint 20%-os infláció miatt. Ez teljesen normális folyamat. Ez azonban ugye nyilvánvalóan megnövelte a banki hitelköltségeket, és ezért jelentős volt a visszaesés már az első fél évben. 50-60-70%-os volt a visszaesés a hitelfelvételeknél, és akkor erre jött rá az a módosítás, ami a támogatott hiteleket érinti. Itt is látszik, hogy a kormány próbál kiadásokat csökkenteni, illetve adóemelések útján bevételeket növelni, és a csok és a babaváró hiteleknél jelentős változásokra fog sor kerülni január 1-től, és ez a két folyamat, tehát a magas kamatok, illetve a támogatott hiteleknél a módosítás alapvetően átformálják az ingatlan piacot, ehhez járul hozzá még a magas infláció. Úgyhogy az új lakáspiacon egészen döbbenetes számokat közölt most az OTP. Budapesten az első fél évben 1650 lakás épült, ez az előző fél évhez képest 60%-os csökkenés, és hogyha a tavalyi első fél évvel nézzük az összehasonlítást, akkor 30%-os a csökkenés. Az OTP szerint utoljára ilyen kicsi volumenű új lakásépítkezésre 2015 első felében volt példa. Ez szerint az új társasházi lakások száma a június végéig az új kínálattal közel megegyező 1570 darab volt. Ez tehát az új társasházi lakások száma 25%-os visszaesést jelent az előző fél évhez képest, hogyha pedig az egy évvel korábbi szintet nézzük, akkor 60%-os a visszaesés az új társasházi lakások számában. Mert ez azt jelenti, hogy a piac gyakorlatilag befagyott, és egyelőre nem várható a piac élénkülése egészen addig, amíg nem fognak csökkenni a kamatok, márpedig ez az infláció függvénye, ahogy csökken az infláció, úgy tud majd a jegybank kamatot csökkenteni, és ahogy a kamat csökken, és majd szép lassan a bankok árazásába bekerül, úgy lesz majd valamilyen piac élénkülés, de én szerintem ez ebben az évben még nem aktuális.
Igen, ez valószínűleg csak jövőre következhet be. Egyébként az MBH bankra utaltunk az első beszélgetés blokkunkban is, ők azt várják, hogy az alapkamat 10,5% lesz az év végére, ez még lehet, hogy nem az a szint, amely tényleg rohamosan nekilendíti ismét a fejlesztőket, hogy hitelezzenek és húzzanak fel új lakásokat.
Igen, itt azt is kell látni, hogy tulajdonképpen a jegybank ezzel a kamat csökkentési ciklussal nagyon csinyán kell, hogy bánjon, nagyon óvatosan kell, hogy eljárjanak. Itt láthattuk az elmúlt héten, hogy mi történt a forinttal. Gyakorlatilag egy 370-es szintről eljutott a 385-ös szintig, és ez gyakorlatilag annak köszönhető, hogy megjelent az Európai Bizottságnak a jogállamiságot érintő jelentése, és ebben jelentős előrelépésekről is beszámoltak, de több területen még mindig úgy látják, hogy szükség van további lépésekre, és summa summarum ennek az a lényege, hogy az uniós pénzek egyelőre nem jönnek. És ez pedig nyilvánvalóan rosszulhat a forint árfolyamára.
Meg valószínűleg rosszulhat a beruházási kedvre is?
Hát a beruházási kedve mindenképpen a hitelezési kamatok, illetve a kereslet hat elsősorban. Ahogy bezuhant a kereslet, már pedig bezuhant a kereslet az első fél évben, és a hitelkamatok is emelkedtek, úgy fogják vissza beruházásaikat az építőiparban. Hát ezt teljesen jól lehet látni. Az építőipari számok is pontosan erre mutatnak. És akkor a másik lába a dolognak, tehát az egyik lába a kamat emelés, a magas kamatszint, a másik pedig az, hogy ugye egyre kevesebben vesznek föl babaváró hitelt, egyre kevesebben élnek a csókkal, és itt is változtatások vannak, ugye szűkítették a babaváró hitelt fölvevők körét, illetve a falusi csók felé terelik a vásárlókat, ami egyébként az ingatlan.com-nak jelent meg egy nagyon érdekes elemzése. Ők úgy látják, hogy mivel hogy ezek a változások január 1-én fognak életbe lépni, ezért addig még nagyon próbálják gyorsan felgyorsítani a lakásvásárlási folyamatokat a nagyvárosokban, és ez egyébként azt jelentheti, hogyha valaki tudja, hogy jövőre még rosszabb feltételekkel adhatja el a városi lakását, akkor még most csökkentheti az árat azért, hogy még idén elkeljen. Úgyhogy egy nagyon gyenge forgalmú lakáspiacon, hogyha valaki tudja, hogy hamarabb képes eladni az ingatlanát, akkor belemegy egy árcsökkentésbe is. Nyilvánvalóan, hogyha az ember fölmegy ezekre az ingatlan kereső portálokra, ott még azt látja, hogy nem nagyon hajlandóak az eladók engedni az árakból. Ugye mindenkinek általában valamit el kell adnia, valamilyen ingatlant el kell adnia ahhoz, hogy új ingatlant vásároljon. Tehát ezért, hogyha az egyik nem enged, akkor a másik sem tud engedni, mert ugye azt nézi, hogy mit tud majd abból venni, amit elad. Úgyhogy egyelőre ezek az árak nem mutatnak csökkenést. Az más kérdés, hogy a valós, megvalósult tranzakció során a meghirdetett ár és a tranzakciós ár között mennyi a különbség, mekkora az alkunak a mértéke, és ezt valószínűleg majd csak később fogjuk megtudni.
Említetted a babaváró támogatás szűkítését, hogy a csokkot hamarosan már csak az 5000 fő alatti településeken lehet majd igénybe venni. Nyilván anélkül, hogy tudnánk konkrétumokat, de vélhetően, valószínűsíthetően lesznek majd új lakástámogatási programok, intézkedések, amik mondjuk serkentik az új lakáspiacot, ugye mind kínálati oldalról, mind keresleti oldalról, tehát erre mindenképpen szükség lesz.
Én bízom benne, hogy valamilyen szinten fognak új programokat, ha nem is olyan szinten, mint a korábbiak voltak, de valamit majd muszáj lesz lépni, mert azért azt senki nem akarja, hogy az építőipar is ennyire bezuhanjon, mint amennyire az előzetes adatok itt mutatták az első fél évben, és a másik pedig az, hogy ugye nyilván ez megint egy dominó hatással járhat. Remélhetőleg, most már van ugye külön minisztérium az építőiparnak, remélhetőleg újabb programokat fognak bejelenteni, de azért a magas kamat környezet nyilvánvalóan erre is rányomja a bélyegét.
Egyéb iránt, itt már utaltál az árakra, hogy gyakorlatilag nem igazán változtak, nem kezdtek el csökkenni. Az más kérdés, hogy az alku pozíciója a vevőknek javult-e valamiféleképpen. Hogyha tényleg csak a kis falvakban, településeken marad meg mondjuk a csok, akkor az jelentheti azt, hogy nagyobb ütemű, nagyobb mértékű lesz az áremelkedés az ingatlanokat tekintve a kisebb vidéki városokban, mint a nagyobb városokban? Tehát itt most kifejezetten csak a százalékos áremelkedési ütemre gondolva.
Igen, ebben az említett elemzésben, amit mondtam, az új lakások vásárlására, építésekre beadott csok igénylések száma drasztikusan 75%-kal csökkenhetett az első fél évben, és a használt vásárlásokra benyújtott igényléseké pedig 50%-kal eshetett vissza. Na most, hogyha lefordítom ezt a falusi csokra, akkor ott lehetnek akár áremelkedések is, hogyha erre felé visszük a keresletet, de azért azt jól lehet látni, hogy a falusi ingatlanárak még mindig sokkal lejjebb vannak, tehát ott van még a felzárkózásra a tér, miközben a jegybank adatai szerint, a jegybank már korábban is jelezte, hogy Budapesten túlárazottság van, egy 20% körüli túlárazottság van egyes területeken, tehát ezek a 2-3 millió forintos 12. kerületi és 2. kerületi árak, ezek, de hát nem csak ebben a két kerületben, más kerületben.
Ugye négyzetméter
is,
árak, 2 négyzetméter millió.
Négyzetméter árak, igen. Szóval ezeket azért nehéz lesz kigazdálkodni. Nyilván van egy szűk kör, amely ezt meg tudja magának engedni, de ettől függetlenül Budapesten általános mértékben is már arra figyelmeztetett a jegybank, hogy egy túlárazottság van. Tehát meglátjuk majd, hogy mindez az egész, tehát az ingatlan piacot mennyire tudja átformálni a kamatemelés, a támogatásoknak a módosítása, illetve az, hogy az állampapírvásárlás felé terelik a lakosságot, és akkor ilyenkor mindenki osszoroz, hogy hogyan jár jobban egy lakáskiadással, vagy pedig állampapírvásárlással egy ilyen 16-18% közötti éves inflációnál, tehát ezt is mérlegelni kell. Nyilván nagyon sokan úgy mérlegelnek, hogy az infláció követő állampapírra ugye ki tudják védeni az inflációt. Ha most viszont vásárolnak egy ingatlant akár kedvezményes áron, és azt kiadják, akkor éves szinten lehet, hogy sokkal kisebb lesz a nyerességük rajta, plusz ugye még be is kell fizetni majd az SZIA-t, hogy eddig is, de legalább az ingatlannak az értéke majd a később évben fel fog menni, és akkor ezt a kettős hatást együtt fogják mérlegelni.
Hát ez akkor komoly fejtörést okozhat sokaknak, akik befektetésekbe gondolkodnak. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Szabó Anna, a Növekedés.hu vezető szerkesztője volt a Reggeli Monitor vendége. Tedd máskor is, szép hétvégét kívánok, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel jövünk, előtte még zenélünk.